Hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. Lukács evangéliuma 23. fejezetének 33-tól 43-ig terjedő verseiből. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák, és oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: nem te vagy a Krisztus? Mesd meg magadat és minket is. De a másik megrótta ezt mondva neki: nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található Lukács evangéliuma 23. fejezetének 44-től 47-ig terjedő verseiben. Jézus halála. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: ez az ember valóban igaz volt. Amen. Németországban, pontosabban Bajorországban van egy alig 2000 lakosú kis falu. Az a neve, hogy Oberammergau. Ebben a faluban a 17. század elején pestis járvány volt, ami alig egy év alatt majdnem 100 áldozatot követelt. A fennmaradt halotti anyakönyvekből kiderül, hogy amikor a járvány tetőzött, az egyházközség tagjai fogadalmat tettek. Ha a falu túléli a pestist, hálából passió játékot rendeznek, és ezt minden 10. évben megismétlik. 1634-ben meg is tartották az első előadást a falu közreműködésével. 1680 óta az előadásokat minden kerek 10-es évben megtartják, megszakítás nélkül mindmáig. Mint mondtam, a faluban alig 2000-en laknak, de így vagy úgy mindenki részt vesz ebben a hagyományos passiójátékban. Egyszerű falusi emberek alakítják Jézust, a fogadkozó, de aztán Jézust megtagadó Pétert, az áruló Júdást. Van olyan is, aki csak Heródes katonáinak plébáncélját kalapálja, van, aki a lovait ajánlja fel díszletként, és olyan is van, aki egész évben tógákat és sarukat var üres óráiban. Bizony komoly szervezést igényel a szereplők kiválogatása, a napi munka után a próbák összehangolása, a zenekar, a kórus dirigálása, a ruhapróba. De éppen ezért különleges az egész. Napjainkra ez az előadás nagyon sok vendéget vonz ide. Külön színház is épült erre az előadásra, ahol az adott évben több hónapon keresztül 100-nál többször is előadják a passiót. Azt olvastam, hogy pár évvel ezelőtt Eljött egy nagyon híres és gazdag ember megnézni a darabot. Az egyik ázsiai országból érkezett, ahol alig élnek keresztjének. Nem ismerte ő maga sem a bibliai történetet, mégis kíváncsi volt az előadásra. Sokan figyelték őt, még újságírók is, hogy hogyan fog tetszeni majd neki. Aztán, amikor a színpadon Jézus kihallgatását és az ellene folytatott eljárást játszották el, egyszer csak felugrott a helyéről, s a többi nézőt félre rökve kirohant a nézőtérről. Ezt kiabálta: én ezt nem nézem tovább, mert ezt az ártatlan embert mindenképpen meg akarják ölni. Nem ismerte a Bibliát, de nagyon jól észrevette, ami Jézussal valóban történt. Keresztjén testvéreim, mi, akik itt vagyunk ezen a nagypénteki istentiszteleten, tudjuk, hogy ami ott történt a kereszten, ami ott történt a keresztre feszítés előtt, mindezt Jézus maga vállalta. Ő így szenvedett, mint igaz, a nem igazakért. Ez volt az ára annak, hogy nekünk ne kelljen bűnhődnünk a mi bűneinkért. A kereszten, látszólagos magányban és elhagyatottságban ennek a terhét hordozta. Mind a négy evangélista leírásában ott van Jézus a kereszten. Nincs a világtörténelemnek olyan eseménye, még egy olyan eseménye, amit ilyen nagyon sokan lefestettek, vagy egyéb módon kiábrázoltak volna. És minden kereszt, még akkor is, hogyha nincs rajta kiábrázolva Jézus, ezt az első nagypénteki szenvedést jeleníti meg. És mi ezen a nagypénteki istentiszteleten, mi is irányítsuk figyelmünket a kereszt irányába. Mi jut eszünkbe most hirtelen? Lehet, hogy arra gondoltok legtöbben, hogy milyen szomorú, hogy ez a legszomorúbb nap, ez a legszomorúbb keresztjén ünnep, ha ünnepnek lehet nevezni. Valóban szomorú az esemény, hiszen ártatlan ítéltek el hamis vádak alapján, mégpedig kereszthalálra. De lehet, hogy olyanok is vannak itt közöttünk, akik azt mondják, igazából ez a mai nap egy áldást hozó nap. Hiszen ezen a napon váltotta meg, ezen a napon szabadította meg Jézus az embert minden bűne alól. Ilyen oldalról megközelítve, valóban az áldások forrása ez a mai nap. És e két megközelítésen túl azt is elmondhatjuk, hogy nagypéntek bizony a bizonságtételek napja is. A bizonságtételé, mely megerősít, ráerősít egy-egy eseményre, egy-egy állításra, és az első nagypénteken, Jézus halálának perceiben igenis elhangzottak olyan bizonságtételek, amik megerősíthetnek minnyájunkat a mi hitünkben. Ma ezekre fogunk odafigyelni. Először is a természet bizonságtételéről szeretnék szólni. Nem szavakkal tesz bizonságot a természet, hanem különös, nem mindennapi módon. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett a földön. A nap elhomályosodott. Vannak, akik erre tudományos magyarázatot próbálnak keresni. Egyesek napfogyatkozásnak tartják ezt, mások meg egyértelműen kizárják a napfogyatkozás lehetőségét. A tény az, hogy nagypénteken nincs fény, nincs napsütés, nincs ragyogás. A természet siratja az urát. A világ világossága ott függ a kereszten. Jézus Krisztus halála, igen, a sötétség órája. Félelmetes ez a jel, mely azt üzeni, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs igazi világosság. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs élet. Ahogyan kell a nap fénye, a növények és minden teremtmény növekedéséhez, úgy kell nekünk is Jézus. Mert Jézus jelenléte nélkülözhetetlen a léleknek. A nagypénteki sötétség az emberi szív sötétségéről is bizonságot tesz. A krisztusi lelkületet kizáró sötét gondolatainkról, akaratosságunkról, tetteinkről. Nézzünk csak magunkba, testvérek, és valljuk meg, hogy igen sokszor tapasztaljuk saját életünkbe a sötétség uralmát. A természet bizonság tételét látva, ma bánjuk meg mi is bűneinket, és kérjük, hogy szabadító Jézusunk vegye el a sötét terheket a mi életünkből, és kövessük őt, az élet világosságát. A második nagypénteki bizonságtétel a templom bizonságtétele. A keresztre feszítés a városon kívül történt, a különös esemény, a Kárpit kettéhasadása pedig benne a városban, a templomban. A kettő mégis szorosan összetartozik. A Golgota és a Szent Hely. A Kárpit kettéhasadása a szabadítás jele, egy új korszak kezdődik. A Kárpit zárta el a templom legszentebb részét, Isten megközelíthetetlen világát az ember világától. Ide csak a főpap léphetett be évente egyszer, hogy a bűnért áldozatot mutasson be. A hasadás utat nyitott, és a templom bizonságtétele így szól, vége az elválasztásnak, szabad az út az Istenhez. Krisztus halála utat nyit a kegyelemhez. Fogadjuk hát hálás szívvel a templom bizonságtételét is, és használjuk ki, míg tart a kegyelmi idő, azt a nagy kegyelmet, hogy jöhetünk Istenünkhöz bármikor, hogy nem kell felmutatnunk érdemeket, mert Jézus érdeméért őnála befogadást kapunk. Adjunk ezért is hálát naponként. Harmadjára, a felolvasott ígében elhangzik magának az Úr Jézusnak is az utolsó bizonságtétele. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Olyan sok minden mást is belekiálthatott volna Jézus ebbe a nagypénteki sötétségbe. Panaszkodhatott volna, minden fájdalmát kikiálthatta volna a világba, vagy átkait szórhatta ellenségeire. Ő mégsem ezt tette. Az atyát szólítja meg az engedelmes fiú. Az ő kezébe, és nem a halálba teszi le az ő lelkét. Tudja, hogy az atya gondoskodik róla. Az életünk is bizonságtétel tud lenni. Meg tudja mutatni Istenhez való tartozásunkat, de a halál, a meghalás talán még inkább megmutatja, hogy milyen a kapcsolatunk ővele. Akár a saját halálunkra készülünk, akár szeretteink halálát kell végignézzük. Jézusnak tökéletes volt a bizalma az atya iránt. Tudjuk-e őt ebben is követni? Kedves testvérek, én kívánom, hogy Jézus Krisztus kereszten elmondott utolsó bizonságtétele erősítse meg minnyájunk lelkét. Tudjuk még inkább az Isten kezébe letenni a mi lelkünket, a mi sorsunkat, a mi holnapunkat, szeretteink életét és mindent ezen a világon. Mert az ő kezében van a legjobb helyen. És végül még egy negyedik bizonságtétel is elhangzik ebből a mai igéből, mégpedig a századosnak a bizonságtétele. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette az Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. Ez a százados nyilván sok kivégzést látott már. És nyilván a sok-sok kivégzés látványa meg is keményítette az ő lelkét. Mégis amikor Jézust és az ő szenvedését látja, Istent dicsőítő szóra nyílik a szája. Amit mond, olyan, mint egy rövid prédikáció. Krisztus prédikáció, hiszen Krisztusra mutat. Lásd meg őt, tudd meg, hogy kicsoda ő. Ez a katonaember eddigi tapasztalatai alapján biztosan tudta azt, hogy a keresztre feszítettek bűnözők, azaz olyan emberek, akik megérdemelték a szenvedést. Most azonban valami egészen mást látott. Valaki nem a saját bűnei miatt van a kereszten, valaki mások bűnét vállalja. Másokért adja oda ártatlan életét. Ezt az igazságot fedezi fel a százados, és erről tesző bizonságot. Bizony érdemes tanulni ettől a századostól is. Ő tényeket tapasztalt, s ezek a tények Jézus Krisztus ártatlan voltára mutattak. Nekünk is hány és hány alkalom adatik a bizonságtételre, amikor szív szerint vallhatnánk meg, amiről meggyőződtünk. Én kívánom, hogy szóljon mindig szívünk teljességéből a mi szánk. Így születhetnek igazán Istent dicsőítő bizonságtételek itt a gyülekezetben, de otthon a családban, a munkahelyen és mindenütt, ahol forgolódunk életünk során. Szeretett testvérek, nagypénteki gyülekezet. Szomorú emléknap ez a mai, de ugyanakkor áldást hozó is, amelyen itt ma odafigyelhettünk azokra a bizonságtételekre is, amelyek a megváltásunk hajnala óta üzennek minnyájunknak, szép példát mutatva a vallástételre. Merítsünk hát mindebből. Legyünk bátrak mi is megvallani hitünket, tegyünk bizonságot az Úr Jézus Krisztus kegyelméről, arról, hogy halála és feltámadása által, igenis a mi számunkra is megszerezte az örök életet. Amen.